Jó napot kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk itt a hétvégi menetrendben. Kalmár András vendége volt ezen a héten dr. Palic Tamás, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpontjának stratégiai igazgató helyettese, akivel az egészségügy és a kiberbiztonság kérdéseit vitatták meg.
Big data, azt tudjuk, hogyha nem tudom, megjelenik egy kis folt a hüvelykujjamon, akkor akár én azt körbe tudom küldeni a világba, és a legmenőbb klinikák tudnak abban segíteni, hogy az milyen eredetű, meg találkozott szerintem mindenki a telemedicina kifejezéssel is, hogy távoli helyeken, akár egy telefon segítségével lehet például bőrgyógyászati vagy szemészeti diagnosztikát alkalmazni. Ez így szerintem nagyjából mindenkinek megvan, és mindenkinek megvan az EST, amit ugye pár éve tanultunk meg, de most már a nagymamák is tudják, hogy a gyógyszerük a felhőben van, és az egyszer csak lejön a felhőből, és az ügyesebbek meg is tudják nézni, hogy tényleg mit is írtak föl neki, meg mi is történt, hogyan van. Szóval nagyjából valahogy szerintem Magyarországon ezek azok a területek, meg ezek azok a témák, amiket ugye az emberek ismernek, de hogy néz ez ki a nagy világban, meg hogy néz ez ki a stílszerűen a nagy képernyőn, meg hát mire számíthatunk a jövőben?
Igen, tehát egyrészt szerintem ami nagyon fontos, és meg kell említeni, hogy Magyarország bizonyos szempontból fejlett, tehát a digitális egészségügy területén, és ahogy te is mondtad, ebben a kiemelkedő szerepe van az EST-nek, aminek a tervezése a 2010-es évek elején kezdődött, és aztán 2017. november 1-től használjuk, és egyre kiterjedtebb gyakorlatilag a mindennapokban használjuk, akár betegként, akár orvosként, egészségügyi ellátóként, és valóban nagyon jó az, hogy nem kell végtelen számú helyre elvinni a leleteimet, vagy éppen a felírt recepttel kutyagolni, hanem gyakorlatilag...
A CD-vel, amin a röntgen van.
A CD-vel így van, hanem gyakorlatilag felkerül a felhőbe, és azt bármelyik orvos kollega meg tudja nézni, tudnak konzultálni. Ez már egy nagy előrelépés. Ugye a világ azért nem állt meg csak itt, tehát hogy sokkal előrébb jár, és részint szoktuk használni ezt a telemedicina szót, de talán ezt szűkebb értelemben véve alapvetően a táv orvosi ellátásra használják, de talán érdemes ugye kiterjedtebben is használni telehealth vagy teleegészségügy, tehát hogy számos más területen is lehet használni. Ugye a COVID volt az időszak, amikor ezt nagyon kiterjedten kezdték el az egész világban, így Magyarországon is gyakorlatilag használni, és akár egy távgyógytornászati lehetőségre is volt lehetőség, tehát nem kellett feltétlenül bemenni a tornaterembe, hanem távolról is meg lehetett jól csinálni, és együtt el lehetett végezni a gyakorlatokat. Tehát számos lehetőség van arra, illetve napjainkban ma már ott tart a világ, hogy gyakorlatilag a különböző telemedicina eszközökkel, illetve digitális eszközökkel virtuális otthoni kórházakat is kialakítanak, mert hogy otthon bizonyos betegségeknek a kezelése egyszerű, vagy éppen hogyha nagy távolságok vannak, akkor van lehetőség arra, hogy különböző szenzorokkal, felszerelt eszközökkel távolról kövessék a beteget, és adjanak meg fő tanácsot, tehát és akkor nem kell feltétlenül a kórházba vinni.
Hát gondoljunk csak az okosórákra, mint a legegyszerűbb jelenlegi eszközökre.
Így van, okosóra, de ugye számos más olyan élettani jelet lehet mérni, ami ma már azt lehet mondani, hogy szinte a piacon megvásárolhatók ezek az eszközök. Nyilván nem ilyet kell vásárolni, mert ennek nagyon komoly biztonsági kérdései vannak, meg hitelességi kérdései vannak, illetve hogy megfelelően csatlakozzanak a megfelelő rendszerekhez, hálózatokhoz, illetve hogy jó adatokat mérjenek, ezek kritikus fontosságú. Igen. Tehát, hogy jó minőségűnek kell lenni ennek az adott eszköznek, de akkor gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy a távolról monitorozza az orvos a beteget, és megfelelő tanáccsal lássa el, hogyha nem is feltétlenül ott van közvetlen a közelében az orvos, hanem egy szakdolgozó, lehet, hogy elég, ha ott van, és akkor is hozzá tud járulni az ápoláshoz, vagy a gyógyuláshoz. És ennek van talán egy még magasabb szintje, amikor azt mondjuk, hogy digitális ellátási modellek vannak, tehát nem csak a hagyományos betegutak vannak, tehát amik megszoktuk, hogy elmegyünk az alapellátásba, utána járószakellátás, fekvőszakellátás, rehabilitáció, hanem ezek a digitális ellátási modellek pontosan azért, mert a mérhetőség, szinte mindent már digitálisan tudunk mérni, tárolni és feldolgozni, ami a beteggel, betegséggel kapcsolatban keletkezik, az gyakorlatilag nem kell, hogy végigjárja ezt a hagyományos betegutat, hanem felkerül úgymond a felhőbe, ahogy szoktuk nevezni, és ott akár a mesterséges intelligencia segítségével, akár olyan központi kapacitás szakértői csapat, orvosi csapat segítségével, mind a diagnosztikus döntések, ezeknek a támogatása, vagy akár a terápiás javaslatok is sokkal könnyebben történnek, mint a hagyományosan. Teljesen átrendeződhet gyakorlatilag a betegellátás ezeknek a digitális eszközöknek a segítségével.
Tehát mondjuk, hogy adott esetben van egy EKG, ami fölmegy a felhőbe, és van egy nagy labor, ami fölmegy a felhőbe, és akkor ebből mondjuk már a mesterséges intelligencia meg tudja mondani, hogy itt van egy kockázat, itt van egy kardiológiai probléma, itt van egy magas koleszterin szint, akkor én, mint mesterséges intelligencia ezt és ezt javaslom. Jó, mondjuk jön mellé még 3-4 adat, hogy ne egyszerűsítsem. Szóval ilyesmire kell gondolni, ugye? Most így nagyon...
Ilyesmire is, így van. Tehát amiről eddig beszéltem, vagy beszéltünk, az a, így mondom, digitális eszközökkel támogatott gyógyítási folyamat, és erre jönnek, vagy ehhez jönnek még az utóbbi éveknek a fejlesztései elsősorban, mert hogy a számítási kapacitások lehetővé teszik, és nagyon sok adat keletkezik a világban, így Magyarországon is az egészségügyben. Az, hogy a mesterséges intelligencia segít az orvosi döntés támogatásban, és ez részint, amit gyakran szoktak használni, a különböző képi mintázat felismerés, ugye, amit, amit elmondtál, hogy akár egy bőrgyügyeszeti elváltozással kapcsolatban milyen egyszerű, igen, az, igen, hogy lefényképezem, elküldöm, és valamilyen visszajelzést kapok akár arra, hogy milyen típusú a betegség, akár az, hogy mit kell tennem, vagy mit javasol a mesterséges intelligencia. Vagy a másik lehetőség, amit mondtál, hogy igen, vannak különböző típusú egészségügyi adataim, és ezek alapján egyébként ugye nem csak az orvos tankönyvben tanult, és egyébként eddig látott betegségei alapján, vagy betegei alapján tud egy javaslatot mondani, hanem a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sok esetet föl tud dolgozni, és az alapján tud egyébként egy javaslatot mondani, egy predikciót mondani, hogy mi az, amit ő gondol, tehát mire van legnagyobb esély, és ezáltal milyen területre kell elmennem, milyen orvos kell fölkeresnem. Ami nagyon fontos, ezt gondoljuk, és a világ itt tart, és talán nem is fog máshol tartani, hogy ugye a mesterséges intelligenciának hívjuk, tehát artificial intelligence, ezt Amerikában nagyon gyakran augmented intelligence-nek hívják, tehát kiterjesztett, vagy bővített intelligencia, amiben az van benne, hogy az orvosi és a természetes humán intelligencia, ami a döntést, az orvosi döntést megalapozza, az nem megkerülhető, de nagyon komoly döntéstámogatási tényezőként van jelen egyébként ez a gépi támogatás, tehát a mesterséges intelligencia az egészségügyben. Ez napjainkban már Magyarországon is gyakorlatilag elérhető, vannak ilyen típusú központi alkalmazások, illetve alkalmazások, amelyek segítik valóban az orvosi döntés előkészítés, döntés támogatást végeznek.
Igen, azt hiszem, hogy erre talán nagyon jó példa az ideális, a klasszikus, a mesebeli vidéki házi orvos, aki ismeri a kisváros vagy a falu apraja nagyját, és eljön hozzá a fiatalember az imént említett példával, a bőrelváltozással az ujján, és akkor a házi orvos igénybe tudja venni a mesterséges intelligenciát, ami végig pásztázza a bolygót, és megnézi, hogy hol kinek volt hasonló, és arra mi volt a diagnózis, de ugyanakkor ez az orvos pontosan tudja, hogy ennek a fiatalembernek az apja, meg a nagyapja, meg a nagyanyja az egy bizonyos fajta bőrbetegségben szenvedett, és akkor ezt a fajta tudást, amit nyilván nem tud a mesterséges intelligenciától megszerezni, hiszen ez egy tapasztalati tudás, ezt tudja összevetni azzal, amit az AI nyújtani tud neki. Nem tudom, jól gondolom-e.
Teljesen, tehát gyakorlatilag az orvosi lét, az orvosi működés, illetve az orvosi döntés, az nem pusztán egy ilyen technikai vagy technológiai algoritmizált döntésről van szó, hanem amikor döntünk egy betegségről, akkor gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy holisztikus szemlélettel, tehát számos más egyéb tényezőt is, ebben ugyanúgy benne vannak az örökletes tényezők adott esetben, vagy éppen a szociológiai tényezők, tehát a környezeti tényezők, tehát az, hogy egy adott környezetben mondjuk milyen betegség fordulhatott elő gyakrabban bármilyen ok miatt, szennyezés azért, mert olyan gyár, vagy bármi fordulhat elő, tehát hogy gyakorlatilag az orvosi döntést pont emiatt ezt támogatni tudja, tehát segít előkészíteni, viszont ugye ilyen szempontból is nagyon jó volt a példa, amit mondtál, mert hogy lehet, hogy a bőrgyógyászat az nem 10 kilométerre, 20 kilométerre, hanem éppen 50 kilométerre van, és lehet, hogy nem a hét minden napján, tehát nem tudna elmenni egyébként a beteg, tehát egy sokkal szélesebb és kiegyensúlyozottabb elérhetőséget tesz lehetővé egyébként ez a mesterséges intelligenciával támogatott alapvetően távgyógyászati lehetőség. Tehát egyfajta, így mondom, így egy egyenlőséget vagy méltányosságot is biztosít a rendszeren belül egyébként, hogy bizonyos kapacitásokhoz jobban hozzá lehet férni. Tehát ez nagy mértékben segíti egyébként az orvosi munkát, illetve a betegeknek a gyógyulását.
Igen, és hát én szándékosan egy ilyen hát bagatelnek tűnő problémával jöttem, de azért tudjuk, hogy valójában azért az onkológia az, aminek a területén hát talán leginkább hasít a mesterséges intelligencia, már ami a világmennyiségű vagy világméretű adatok elemzését jelenti. Na de térjünk rá egy picit a kiberbiztonságra, meg a biztonságra. Azt gondolom, hogy azt a problémakört kizárhatjuk, hogy rosszul kezeli a mesterséges intelligencia az adatainkat, és az a 2,8 az hirtelen majd 2,13 lesz, vagy hogy rosszul olvasta, tehát ez szerintem nincsen. Inkább az lehet probléma, hogy valakik valamilyen célra fel akarják használni a mi adatainkat. Na most tudjuk, hogy ami Magyarországon azért nem egy akut ügy, de a világ számos országában, például Amerikában ugye egy nagyon komoly történet, ez a, hát hogy mondják, ez tajszám, vagy betegbiztosítás, vagy social security number, tehát hogy van-e ilyen az embernek, vagy nincs, és ezzel milyen fajta visszaélések történhetnek, de azt hiszem, hogy ez nálunk nem egy akut történet, de mi az, ami mégis itt mondjuk probléma lehet nálunk, vagy mi az, amire egyénenként oda kell figyelni, vagy hol lehetnek ebbe lyukak, vagy repetések a falban?
Még egy pillanatra a mesterséges intelligencia és adatbiztonságra hagyugorjak vissza, amit a legelején mondtál. Egy nagyon fontos dolog van, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok esetében is nagyon fontos, hogy milyen adatokon tanul az a bizonyos algoritmus, tehát hogy hogyan fogja majd fölismerni. Éppen ezért ugye használják is ezt a mérgezést, vagy ezt a kifejezést, hogy adat vagy tanító adatbázis mérgezés. Tehát akár lehet olyan, hogy rossz indulatokból rossz adatokon tanítok egy algoritmust, és természetes, hogy az rossz következtetést fog levonni. Tehát ilyen értelemben a mesterséges intelligencia fejlesztések szempontjából is nagyon fontos, hogy hasonlóan, mint mondjuk egy gyógyszeripari fejlesztés, vagy egy gyógyszer, egy jó nyomon követhető fejlesztési folyamat legyen, amiben nagyon pontosan látszik az, hogy mik a tanító adatok, mi az az algoritmus, tehát az a kódsor, amiben történik, hogyan történik utána a tanítása, és ez gyakorlatilag visszakövethető legyen. Tehát az adatbiztonság, és ugye ebben az esetben a kiberbiztonság, ez valóban itt is fontos. A másik, a konkrétan, amit felvetettél, hogy valóban, ugye főleg Amerikában az egészségügyi intézmények esetében, amikor egészségügyi adatoknak a biztonságáról beszélünk, akkor nem csak feltétlenül kifejezetten az orvosi kortörténetre és az aktuális betegségekre, diagnózisra, terápiára gondolkodunk, vagy ezt értjük alatta, hanem egyéb adatoknak az eltulajdonítása is történhet, egyéb adatok biztonságára is kell gondolnunk, tehát a névtől kezdve a tajszám, vagy bármi egyéb lakcím, bankszámlaszám és egyebek. Tehát amikor egy egészségügyi intézménybe behatol valaki, és úgymond egészségügyi adatokat szerez meg, akkor részint megszerzi azokat a személyemhez kötődő adatokat, amelyek egyébként általános jellegűek, illetve megszerzik az egészségügyi állapotomra és az ellátásomra vonatkozó adatokat. Ugye mind a kettő egyébként jól hasznosítható, mert az általános adatok azok felhasználhatók akár digitális megszemélyesítéshez,
igen,
bizonyos dolgoknak az előkészítéséhez, vagy ahogy mondtad, valamilyen csaláshoz például, vagy a bankszámlaszámok felhasználhatók adott esetben banki csalás irányába. Tehát ennek önmagában van egy értéke. A másik pedig az egészségügyi adat. Az egészségügyi adat az pedig részint jól használható azért, mert ugye az egészségügy és az erre épülő egészségipar az egy nagyon, nagyon innovatív terület. Tehát ott a fejlesztéseknek nagyon nagy jelentősége van, és a fejlesztések a 21. században adatalapon történnek, tehát minden, ami egészségügyi adat, és ebből valamilyen következtetés levonható, akár pozitív, akár negatív, az gyakorlatilag jól felhasználható különböző innovációkhoz.
De Tamás, bocsánat, akkor itt elsősorban nem is, hát tudom, hogy ez is személyes adat, de voltaképpen nem az én személyes, nem az én magas vérnyomásom érdekli azt a valakit vagy valamit, hanem mondjuk annak a 400 embernek vagy 1000 embernek a reakciója van, egy bizonyos van. Gyógyszerre, a magas vérnyomásra, stb.
Így van, tehát van ilyen motiváció is. Ugye lehet olyan motiváció, amikor én bemegyek a kórházba, de tudom, hogy abba a kórházba jár X vagy Y celebritás, politikus.
Na már. Igen, persze.
És gyakorlatilag, igen, hát elviszem még azt a 300 ezer embernek az adatát is, de egyébként abból meg fogom találni azt a néhány emberét, aki nekem fontos. Tehát amikor egy picit a személyre szabottam, vagy a személynek az adatai érdekelnek, és gyakorlatilag, és itt a nagyon fontos az, hogy ugye az egészségügyi adatok egy része, különösen a biometrikus adat, illetve a genetikai adat, az már olyan, ami egyértelműen azonosítja a szemét, és gyakorlatilag én bárhol vagyok a világban, azon biometrikus adatok és genetikai adatok alapján engem mindig fognak tudni azonosítani. Tehát nem olyan, mint a nevem, meg a tajszám, vagy éppen bármi, hanem gyakorlatilag ez nagyon értékes tud lenni bizonyos embereknél, embercsoportoknál, tehát hogy ez szintén fontos. Illetve ugye az egészségügyi adatokhoz kapcsolódik még az a dolog is, hogy amikor valaki bejut egy egészségügyi rendszerbe, és mondjuk adatokat lop el, akkor nagyon gyakran nem csak adatlopásról vagy szivárgásról van szó, tehát nem csak ez a célja, hanem az is, hogy egy bizonyos idő után, gyakran már egy adatszivárgást követően azt az egészségügyi rendszert, azt valamilyen módon blokkolja, leállítsa, és az adatokhoz való hozzáférést a kórházon belül megtiltsa. Ugye ezek a klasszikus zsarolóvírus esetek,
igen.
Amikor bejutnak a rendszerbe, gyakran valamilyen emberi mulasztás, adathalász kampány vagy bármi ilyesmi kapcsán, bejut a rendszerbe, van egy előzetes adatszivárgás, majd van a zsarolóvírus aktiválás, aminek eredményeképpen blokkolódik, tehát a blokkolódnak az adatok, nem lehet hozzáférni, leáll a kórházi ellátás, és gyakorlatilag ott kerül válaszút elé, ugye a kórház, hogy fizessen, vagy ne fizessen, az annak érdekében, hogy egyébként az egészségügyi ellátás az tovább folyhasson. Ezek az összegek, ami egy-egy ilyen zsarolóvírus támadás kapcsán van, fél-egymillió dolláros nagyságrendűek, és azért ezek elég jelentős jövedelmet jelenthetnek mind kiberbűnözői csoportoknak, tehát akik így mondom, hogy tisztán csak pénzügyi haszonszerzés céljából végzik ezt, vagy akár valamilyen politikai motivációval is rendelkező csoportoknak.
Hát, vagy mondjuk ki, hogy háború. Tehát, hogy
egy háború
igen,
kapcsán.
Igen, van. Mondjuk.
Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az egészségügyi rendszer az a kritikus infrastruktúrák közé tartozik. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha annak a működése károsodik, annak komoly társadalmi hatása van, és egy háború ez pont egy ilyen kifeszített helyzetet jelenthet, amikor egy kritikus infrastruktúra, egy kórháznak a működése, hogyha károsodik, akkor nyilvánvalóan az nagyon rossz hatással van. Tehát pontosan egy háború kapcsán ez egy még érzékenyebb időszakot jelent, de egyébként ugyanez volt ugye a COVID-19 időszakában is, amikor sajnos fordultak elő ilyen támadások, tehát különböző kórházakban. Voltak olyan kiberbűnözői csoportok, akik azt mondták, hogy ők etikusabbak ettől, és COVID alatt nem fogják támadni a kórházakat, de voltak olyanok, akik egyébként mindenféle gátlás nélkül megtámadták a kórházakat, és elég komoly összegeket zsebeltek be a zsarolóvírus támadások kapcsán.
Hát igen. Tamás, azt elfelejtettük mondani, hogy egyébként van a beszélgetésünknek egy apropója is, hogy lesz egy kiberbiztonsági konferencia április 25-én Budapesten, és az hagyján, hogy lesz egy ilyen konferencia, de már 22 egyszerre lesz.
Így van, ez Innováció Management az egészségügyben című lapnak a 22. konferenciája, ez korábban infokommunikáció az egészségügyben konferenciaként szerepelt, 3 éve változtattuk meg, és egy kicsit kibővítettük a témát, ez adatvezérelt egészségügy és kiberbiztonság. Tehát itt minden olyan korszerű digitális technológiáról beszélünk, ami az egészségügyben jelen van, vagy a közeljövőben várhatóan jelen lesz, és természetesen ennek a kiberbiztonsági vonatkozásairól is ezeket is be tudjuk mutatni, illetve hát ami talán napjainkban az egyik legégetőbb és legfontosabb kihívás az egészségügyi intézmények számára, ez a bizonyos NIS 2 direktívának, Európai Uniós direktívának való megfelelés, amely elég komoly kihívások elé állítják az intézményeket, akár az incidens kezelés, akár a belső képzések, vagy a vezetői felelősség területén.
Ez pár szóban mit jelent, nagyon... csak ilyen egyszerűen, hogy az átlag hallgató, aki még nem hallott erről is megértse?
Igen. Tehát ugye ez egy olyan Európai Uniós szabályozás, amelyet a hazai nemzeti gyakorlatokba kötelezően át kell ültetni. Ennek a jogszabályi véglegesítése, előkészítése ez folyamatban van a magyar rendszerben is, de gyakorlatilag már mint a részletszabályoknak a pontosítása, de gyakorlatilag az, hogy milyen irányba kell fejleszteni az intézményeknek az információ biztonságát, a kiberbiztonságot, ez már tudott. Ez nem szektorspecifikus, tehát ez nem csak az egészségügyre igaz, hanem ez általában minden szektorra, kivéve a pénzügyit, ahol nagyon speciális szabályok vannak, és gyakorlatilag ennek minden nagy és középvállalatnak meg kell majd felelnie, és ezek talán a legfontosabbak az, hogy nagyon fontos, hogy az intézményen belül a biztonságtudatosítási folyamatok rendszeresek legyenek, tehát valamennyi munkavállaló tudja, értse meg, hogy milyennek a jelentősége és alapvető készségekkel, ismeretekkel rendelkezzen ezen a területen. Fontos, hogy megjelenik a vezetői felelősség, tehát az intézmény, vállalat, szervezet vezetője az felelőssé válik a kiberbiztonság területén is. És a harmadik nagy terület az, hogy az úgynevezett incidensekre, tehát azokra az eseményekre, amelyek nem vártak és hatással vannak az információbiztonságra, azokat menedzselni kell tudni, tehát megfelelő időn belül a megfelelő hatóságoknak jelenteni kell tudni, illetve megfelelő intézkedéseket kell tenni. Tehát ez egy elég komoly és komplex kihívás, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy igen, az Európai Unió ezt nagyon komolyan veszi, mert hogy a digitális világban azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek nagyon komoly jelentősége van az, hogy az adataink rendben legyenek, védettek legyenek, és gyakorlatilag mert csak akkor tudjuk ezeket az adatokat megfelelően használni, akár az egészségügyben, de más szektorban is.
Hát Tamás, legyen ez akkor a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon izgalmas volt, amiket elmondtál, és hát azt tanácsolom mindenkinek, hogy legyünk optimisták, de legyünk óvatosak, mert nagyon-nagyon meg fog, hogy mondjam, könnyebbedni az életünk nagyon sok szempontból, de biztos, hogy lesznek nehézségek. Ahogy ez már lenni szokott ugye a civilizáció, meg a történelmünk során általában.
Ez szerintem, tehát így mondom, hogy vagy ezt is szoktuk mondani, hogy ezek lehet, hogy rettentően hangzanak, de tehát a kockázatokkal tisztában kell lenni. Tehát akkor tudjuk menedzselni, hogyha ismerjük a kockázatokat. Igen, vannak ennek a változásnak, meg a digitális világnak, de ezek kezelhetőek egyébként.
Tamás, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Palic Tamásra, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képző központjának stratégiai igazgató helyettesével beszélgettem, és akkor a konferenciához még sok sikert kívánok. Egyetlen kérdés, hogy a konferenciából a nagy közönség mit tudhat meg, vagy hol érdemes esetleg bele nézegetnie, kattintania? Van ilyen kivezetésetek?
Igen, van egy hónap, ezt a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szervezi ezt a konferenciát, a rövidítésből mempt.hu, tehát mempt.hu. Ezen a honlapon megtalálható mind a konferenciával kapcsolatos jelentkezési lehetőség, mind pedig ott az eredményeket, illetve az előadásokat, vagy azok összegzését be fogjuk tudni mutatni, úgyhogy akit érdekel a téma, nyugodtan keresse fel a honlapot, izgalmas témák fognak megjelenni.
Dr. Palic Tamással, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpontjának stratégiai igazgató helyettesével Kalmár András beszélgetett. Mindjárt folytatjuk a hétvégi menetrendet, jövünk vissza rögtön, a hírek után maradjanak velünk.